ma kijelölt ige szakaszt olvasom, azaz az ige szakasz körüli verseket is. A Jelenések könyve 21. részének az első 8 versét olvasom. A Jelenések könyve 21. részének az első 8 versét, és láttam új eget és új földet, mert az első ég és az első föld elmúlt, és a tenger sincs többé. És a Szent Várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből az Istentől, felkészítve, mint egy menyasszony, aki férje számára van felékesítve. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől, íme az Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A trónuson ülő ezt mondta, íme újjáteremtek mindent, és így szólt, írd meg, mert ezek az igék megbízhatók és igazak, és ezt mondta nekem, megtörtént. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Én adok majd a szomjazónak az életvizének forrásából ingyen. Aki győz, örökölni fogja mindezt, és Istene leszek annak, az pedig fiam lesz. De a gyáváknak és hitetleneknek, az utálatosoknak, gyilkosoknak és paráznáknak, a varázslóknak és bálványimádóknak, és minden hazugnak meg lesz az osztály része a tűzzel és kénnel égő tóban. Ez a második halál. Ez a második halál. Hivatás megőrző találkozón voltam Farajdon, és egy egészen érdekes megtapasztalásban volt részünk. Különféle játékokon kellett nekünk ott részt venni, és aktívan, ugye valamit bemutatni, vagy valamit tenni. Mindig elmondták, hogy többnyire kapcsoljuk ki az értelmünket, csak úgy engedelmeskedjünk a kezeinknek, például a gyurmát kellett formázni, de úgy, hogy ne gondoljunk semmire. És utána, miután meglett az, amit formáztunk, akkor el kellett mondani, hogy na, mire gondoljunk. Ugye? És akkor volt egy ilyen feladat, hogy a hivatásunkra nézve, meg ugye az életünkre nézve, álljunk be, mintha egy hajónak lennénk a részesei. És akkor ki gondolja azt, hogy ő például a kormánylapát volt, aki azt mondta, hogy ő a vasmacska, amelyik egy kicsit a hajóhoz tartozik, de kint is van a teológián, ugye ifjúsági lelkész. Ő azt mondja, hogy ő valahogy úgy érezte, mert így érzi a mindennapokban, és egy kicsit kint is van ugye az egyházon, mert hát mégis teológia az egy külön világ. És akkor mindenki beállt, és hát egy ilyen hajót formáztunk, ugye, és kike utána elmondta, hogy hát mi is ezen a hajón. Én magam is már első pillanatban arra gondoltam, hogy hát mindenképpen én az leszek a hajón, és tudjátok, hogy mit választottam? Hát az árbóc kosarat, hogy én az árbóc kosár vagyok. És nem véletlenül, mert arra gondoltam, hogy ez az én szolgálatom, de az életem is éppen azáltal nyer értelmet, hogy fürkészve előre tudom, remélem, vágyom, hogy egyszer csak ugye felkiálthatok, hogy föld a láthatáron, vagy másképpen fogalmazva, menj a láthatáron. Mert azért mégiscsak jó az, hogyha ismereteink vannak, jó az, hogyha van tudásunk, van tapasztalatunk, az élet dolgaival kapcsolatosan, de mit él, ha nem vágyjuk, nem reméljük, és egyszer sem kiálthatunk fel, hogy menj a láthatáron. Hogy megérkezünk, hogy fiúk, nem sokára otthon vagyunk, vagy nem sokára ott vagyunk, amiért útra indultunk. Mert úton vagyunk, akár szekéren, akár kocsin, akár hajón, és mégiscsak az úton levésnek az értelme azáltal valósul meg, hogyha az, aki elindult, egyszer csak megérkezik. Milyen szomorú az az élet, amelyik hasonlít ugye ehhez a félbe maradt autópályához. Hogy megyünk rajta, ez egyszer csak jön a semmi. Mert ilyen az, ha csak élünk, ha csak küzdünk, ha csak harcolunk, és utána aztán belebukunk a sírba. Jön a nagy semmi. Nem várunk semmit, csak azt, hogy aztán majd egyszer meghalunk, és ki tudja. Hát én ezért gondoltam, hogy az árbóckosár szeretnék lenni, mert mégiscsak szüntelenül erőre tekintek. Milyen jó az, hogyha a téli sötétségben ugye közlekedni tudunk, de hogy tudunk közlekedni? Hát úgy, hogy a kocsinkra fel vannak szerelve a fényszórók, igaz? És akkor az akkumulátoron, az aksikon keresztül megvilágítjuk magunk előtt az utat. Hát olyan sokszor úgy van, hogy az ember kitalálja, hogy milyen úton halad, és azt is, hogy mi a cél, és akkor úgy világítgatjuk az utat. És sokszor azt mondjuk, én a családnak élek, a családért élek, és akkor egy olyan utat világítok be magamnak, hogy mindig a családdal törődöm, vagy én a feleségemnek élek, én ennek élek, annak élek, de ez igazán egy idő után, ugye, egy idő után lemerülnek az akkumulátorok. Ez meg szokott történni, és ott maradunk a sötétben. Tehát, hogyha én nekem kell kitalálnom, hogy mi a cél, és merre halad az életem, akkor bizony egyszer csak eljutok arra a pontra, hogy teljesen lemerül. Lemerül az életem, mert nincs, ami a reménységemet táplálja. Örömmel olvastam ezt az ige szakaszt, örvendek neki, hogy erre a mai napra ez volt kijelölve, és nem is akartam másikat keresni. Én egyébként örömmel olvasom ezt otthon, ugye, mindig a temetési szertartás keretében. Amikor kint vagyunk a sírnál, én ezt szoktam olvasni. A fulánkolás helyett, ugye, ezt az ige szakaszt veszem, és nagyon kedves ez az én szívemnek ez az ige szakasz, ugyanis ugye a jelenések könyvét végigolvassuk, akkor azt veszük észre, hogy itt a 21. versben ugye jelenik meg ez, hogy szól az Isten, hogy mondja a mi Urunk. Na, előtte ugye angyalok vannak, Krisztus Urunk jelenik meg a Pátmos szigetén lévő Jánosnak is, itt újból az Isten, aki azt mondja, hogy én újjá teremtek mindent. Eget és földet. És ez ugye utalás lehet arra is, hogy az a mennyei atya szólal meg, és szólítja meg János, és szólít meg bennünket, aki egykor azt mondta, hogy legyen. Aki az ő szavával, az ő beszédével megteremtette ezt a világot. És ezt a világot is úgy teremtette, úgy olvassuk a Bibliának az első lapjain, hogy az eget és a földet. Az eget és a földet, és nem véletlenül olvassuk azt is, itt a 21. versben, hogy amikor szól Isten Jánoshoz, akkor azt mondja, hogy íme én mindent újjá teremtek, új eget és új földet. És itt is megint ez jelenik meg, az ég és a föld. És ebből nekünk meg kell értenünk, hogy azért a kettő szervesen együvé tartozik. Az ég és a föld. Mi lenne a földünkkel, ha nem volna ég? Ugye, nem volna az égen nap. Már csak abba is ugye retteltes belegondolni, hogyha egyszer csak a föld azt gondolná, hogy hát azért ez a hely nem annyira jó, egy kicsit közelebb megyek a naphoz. Hát már is megsülnénk, ugye? Vagy egy kicsit távolabb. Elmozdulok a naptól. Az ég és a föld együtt, és úgy, ahogy van. Így az életnek a tere. És ez persze, ugye, lelkileg, szellemileg azt jelenti, hogy az Isten, amikor megteremtette az eget és a földet, és a földön megteremtette az embert, akkor az embert is úgy teremtette meg, hogy ne csak anyag legyen, hanem adott belé lelket. Adott belé valami mennyeit. Az ember, a földi ember és a mennyei ember. És ez kezdetben egy volt. Mint ahogyan az ég és a föld együtt tud működni. A föld a nappal együtt, a nap a földet melegítve nyeri el az értelmét. Tehát így az ember is kezdetben az Istennel, a teremtővel való egységben tudta élni az életét jól. De aztán tudjuk, hogy megszűnt ez az egység. És ez lett minden bajnak a forrása. Hogy a föld fellázadt az ég ellen. Az ember a menny ellen. És ha itt olvassuk, hogy én új eget és új földet teremtek, akkor az első örömüzenet számunkra az kell legyen, hogy a mi Istenünk egy könyörülő Isten. Aki szüntelenül és egy szentírás anyagán keresztül, annyi sok-sok száz lapon, és annyi koron, és annyi évszázadon keresztül szüntelenül szólongatta az embert, és most ugye itt a 21. részben ő maga mondja, hogy íme én mindent újjá teremtek. hogy eljön az a pillanat, és az a végnek lesz a pillanata, de ugyanakkor egy új kezdetnek a kora, amikor mindent újjáteremtek. És én, hogyha ugye az árbóc kosárból erőre nézek, akkor nem a magam aksiait használom arra fel, hogy most már bevilágítsam az utat, mert ugye nincs annyi energiám, hogy ezt az utat én beláthassam, hanem sokkal inkább egy másik képet szeretnék használni. Kint voltunk Kanadában, és ott sok felé jártunk, Vancouverben, hát ott van a csendes óceán, és hát mondták a vendéglátóink, hogy hát töltéklenül menjünk el, és nézzük meg, na mit? Egy régi-régi világító tornyot. Hát ugye Vancouver 150 évvel ezelőtt épült, tehát gondolhatjuk, hogy a nagyon-nagyon régi világító torony, ugye alig volt 100 éves, 120 éves. Na, de mégis csak ott ugye régi volt. Nagyon régi volt, és elmentünk a világító toronyhoz, és hát tudjuk, hogy a világító toronynak ugye a feladata az volt, hogy hát az óceánon cirkáló hajóknak mutatta az irányt, hogy fiúk, erre. Mert hát nem mindig lehet olyan jól látni, és nem mindig lehet tájékozni, azt a pláné a tengeren, ugye, ott nehéz ezt megtenni, de hogyha egy fény felvillan, és látják, akkor tudják, hogy igen, arra lehet menni biztonságosan, és biztos, hogy nem futunk zátonyra. Hát én ugye az árbóc kosárból mindig ezt várom, hogy lássam a fényt. Nem azt, amit én magam elé vetítek, hanem ilyen sokszor ugye zsákutcába vezet. Az, hogyha az ember csak a két fényszórójára, a kocsijának a fényeire hagyatkozik, mert most már manapság ugye azért a kocsik is okosabbak egy picit, és hát ott van a GPS, és mégis égi jelet várunk újra és újra, hogy el ne tévedjünk, nem? Tehát nem csak a fényszórókra bízzuk magunkat, hanem várjuk fentről, hogy na, egy városban amott eligazítson bennünket. Hát én is ugye mindig ezt várom, hogy jöjjön felém a fény is, és onnan felől tudjam, hogy merre kell menni. Hát ez ilyen. Ez a most felolvasott ige szakasz, mint egy világító toronyból felénk áramló fénycsóva, amelyik bennünket jó irányba mozdít el, vagy amelyik megmutatja, hogy merre kell menni. Krisztus Urunk mondja, én vagyok az út. Én vagyok az, aki tudom, hogy merre. És aki én velem van, az velem együtt halad. És már ő maga mondja, hogy az már új teremtésség is lesz. Hát a mi Urunk így szólít meg most minket. Ő, aki tudja, hogy merre kell mennünk, ígéri, és ezzel bennünket is segít, hogy betájoljuk az irányt, hogy én új eget és új földet teremtek, mégpedig egy olyan eget és olyan földet, ahol többé nem lesz tenger, így olvassuk, egy olyan eget és földet, ahol megváltoznak a viszonyok is. Ezzel kapcsolatosan elmondom, ugye tengerről volt szó, hogy a tenger az ókori ember számára az élet ellenségének számított, tehát olyan hatalmat jelképezett, ami felülmúlja az embernek az képességét, az erejét is, és veszélyes az emberre nézve. Hát tudjuk, hogy nem csak az ókori ember gondolkodik ezt így, használjuk mi a tengert, az óceánokat, de azért tudjuk, hogy mi történt 2004-ben, igaz? Hogy egyszerűen csak egy kis földmozgás, és jöttek a 20 méteres hullámok, és egy szent pillantás alatt 200 ezer ember ott Indonéziában, vagy hol volt az, elpusztult. És azóta is vannak ilyen rettenetes katasztrófák, amikor úgymond, mintha a tenger megbolondulna, kilép a medréből, és pusztítja az életet is. És látjuk, hogy nem csak a tenger, hanem a víz is. Most Európa szerte végig pusztított, ugye. Még a szigeten Mallorcán is, de Milánóban is, meg Velencében is olvashattuk mindenfelé, Spanyolországban, hogy leszakadt az ég, úgymond, és a víz az pusztította az életet. Hát az ókori ember számára a mitológiában is olvasunk erről, de a Szentírás is így mutatja be, a tenger az, ami az ellenségnek, a halálnak az eszköze, és itt azt mondja, hogy nem lesz többé tenger. Tehát egy olyan világot teremt, új eget és új földet, ahol Isten megzabolázza az élet ellenségének erőit. Megzabolázza a gonosznak az erőit, ahol többé nem lesz pusztítás, nem lesz nyomorúság. És elmondja, hogy ott ugye eltörli a könnyeket, eltörli a fájdalmat, mert ez sem lesz betegség, és nem lesz halál sem. Úgy gondolkodtam, hogy milyen is lehet vajon a mennyek országa, ez az eljövendő új világ, és azért sokszor nem az igére figyelve, ugye, úgy elgondolom, hogy haj, majd ott aztán meglátom én, hogy nekem igazam volt, és az ellenségemnek nem, és aztán hogy bünteti az Isten, és milyen jó is lesz az. Nem sokszor gondolunk így, nem, hogy majd az igazság pillanata eljön, és akkor aztán megtudjuk, hogy kinek volt igaza. Ugye, hogy nekem, vagy a majd aztán meglátjuk, ugye, és akkor az Isten majd igazságot szolgáltat. Vajon így lesz? Tehát mit jelent az, hogy minden fájdalmat eltöröm? Vajon nem fog fájdalmat jelenteni az, hogyha látjuk, hogy valaki szenved? Hogy valaki büntettetik, úgymond? Hogy valaki a mi vágyunk szerint ugye, igazságot kap az Istentől? Tehát mit jelent az, hogy eltöröl? Csak a jelenre és a jövőre nézve lesz ez érvényes? Vagy úgy is gondolhatunk erre, hogy a múltunkra nézve is minden olyan dolgot eltöröl, minden olyan gondolatot, minden olyan vágyat, ami szenvedést okozhatna. És én hajlok erre, hogy így gondoljam ezt a kijelentést, hogy minden szenvedést, minden rosszat eltöröl, hogy kitörli a múltunkból is azt, ami bennünket ugye ott zavarhatna. Tehát az történik, amit már megígér a proféta által, amírunk, hogyha ugye, a ti bűneitek azok skarlátpirosak, akkor én fájtlat vetek rá, eltörlöm az egészet, hogy még emlékezés sem lesz a rosszra. Tehát, hogy gyógyítja a múltunkat is. Nem csak a jelen és a jövő az, ami megszabadul a gonosztól, a gonosznak a behatásától és rombolásától, hanem a múltunk is meggyógyul. És milyen jó ez, ugye? Hogy nem erre kell nekünk készülődnünk, hogy na, majd a szomszédomot látom én ott szenvedni. Hogy majd aztán, ugye, nem lesz semmi ok, ami gyötörne bennünket, ami félelemmel töltene el, vagy akár irigységgel, vagy fájdalomba, mert mindez megszűnik. Hát ilyen fénycsova érkezik felénk. Ilyen fénycsova érkezik felénk. És még erre visszatérve fontos azt is tudnunk, hogy ez érkezik. Ez nem állami hatalmunkban, ez az Isten szava, az Isten beszéde által adatik mindannyiunknak. És nem úgy van az, hogy eljövök ide gyaluba, és akkor azt mondom, egy ilyen jó összejövetel, és akkor most már, ugye, az összejövetel ereje az, ami a reménységemet megalapozza, mert ez hamis. Olyan sokszor, ugye, az emberek a jövő reménységével kapcsolatosan utópiákat építettek fel, és ez lehet egy kegyes utópia is, ugye, hogy azt mondom, mivel én úgy élek, akkor nekem biztosított a jövőm, nincs ilyen. Mivel én gyaluba eljövök, akkor nekem ugye mindenképpen a holnapom és a jövendőm az bizonyos, mert nem erre alapszik ez a jövendő, hanem Istennek a cselekedetére, amit bejelent, hogy én fogom ezt megcselekedni. Mert lehet, hogy holnap, és sokszor ezért is maradunk rossz ízzel, vagy gondolunk ugye az itteni alkalmakra rossz ízzel, mert itt fent vagyunk a hegyen, és elmegyünk haza, és akkor úgy, mint a lufi, ugye kimegy belőlünk a levegő, és aztán depressziósak leszünk, aztán betegek leszünk, mert nem azt érezzük, mint itt. Nem úgy van, mint itt. De hát az Istennek beszéde az itt is, és otthon is ugyanaz, nem? Hát hogyha felém jön az ő ígérete, az új égnek és az új földnek ígérete, az nem azt mondja, hogyha happy vagy, akkor a tied az ígéret, ha otthon a hétköznapokban sok kihívás van, megfáradsz, akkor már nem a tied az ígéret. Ha meg tudsz felelni az elvárásainak, a tied az ígéret, ha nem tudsz megfelelni, nem a tied. Nem ezt mondja, hanem azt mondja, én megcselekszem. Én megcselekszem, ugye? És utána aztán jön a bátorítás is, amikor kimondottan ugye erre utal, hogy aki győz, az örökségül nyer mindent. Aki hűséges marad, az örökségül nyer mindent. Tehát Isten felajánlja és felkínálja az embernek, mégpedig oly módon, hogy itt az ígéretben ez is benne van, hogy aki szomjúhozik, az ingyen kap az élet vizének a forrásából. Aki szomjúhozik, az ingyen kap. Hát hallottuk az este, hogy a majmot ugye rá kellett bírni a szomjúságra, huncutsággal, és aztán ment a majom és megtalálta a vizet. Bizony, mi is sokszor így vagyunk, hogy nem szomjúhozunk, hogy olyan világban vagyunk. Ugye említetted, hogy hát mikor, ha nem most kell megtérni, mert olyan jó világban élünk. Hát bizony, éppen most a legnehezebb. Mert olyan jó világban élünk, hogy azt gondoljuk, már a mennyek országában vagyunk. Nem? Olyan jó világban élünk, hogy nem is vágyódunk el innen. Azt mondjuk, hát ez a legjobb. Hát mit akar az Isten? Mit tudna nekünk még adni? Nagyon sokan így élik a mindennapjaikat. Mit tudna? Mivel tudná überelni az Isten? Ugye? Cirkálunk a levegőben, körbe és körbe kerüljük a földet. Hát annak idején csak az ördög volt erre képes, hogy körbe-körbe járt, és észrevette jobbot. Hát most mi magunk is körbe-körbe járjuk, észrevezünk ezt is, azt is, ugye? Tehát már olyanok vagyunk, mint az Isten szinte. Ugye? És ebben a világban nagyon nehéz igazán szomjasnak lenni. Mert annyi Coca-Cola van, meg annyi Fanta, meg annyi lélőtt, ugye, amivel úgymond azt gondoljuk, hogy a szomjunkat csillapítani tudjuk, és akkor nem szomjúhozunk. Nem kell. Nem kell nekünk, ugye. És milyen jó, hogy ide jönni akarunk. De vajon otthon is ez a szomjúság jellemez, hogy azt mondjuk, hogy megyek a templomba, akár mi történik. Ott lehet, hogy azt mondjuk, hogy ez a pap, ez nem úgy beszél, mint gyaluba. Pedig az Istennek igéje ott is ugyanaz. Nem? Vagy más az Istennek igéje? Otthon, ha a pap másképpen beszél? Vagy hogy a más hirdeti? De nincs, ugye? Azt mondjuk, hogy ez egy kicsit akadozik, vagy egy kicsit beszédhibás, vagy ilyen, vagy olyan. A mellettem ülők nem olyanok, mint gyaluban, ugye nem mint testvérek, nem mint atyafia, és nem vagyunk szomjasok, nem megyünk. És akkor csodálkozunk, hogy a csudabogárnak tartanak otthon a szomszédok, hogy ez csak gyaluban tud hívő lenni, itthon nem látszik rajta. Ugye? Mert nincs ott a lelkeszövés, a szomjúság, hogy uram, én megyek, mert te mindenütt ugyanaz vagy, és nekem nem az aksímról jön a fény, amivel magam előtt úgy bevilágítom az utat, és arra megyek, ugye, amerre én a kormányt rángatom, hanem tőled jön, és az folyamatosan jön. Itt gyaluban is tőled várom, de otthon is tőled várom. És akkor is, hogyha csak ketten vagy hárman vagyunk, akkor is tőled várom. És akkor is, amikor százan vagyunk együtt, akkor is tőled várom, ugye, az ígéretet. Aki szomjúhozik, az kap ingyen. Nem azért, mert megérdemli. Nem azért, mert jó közösségben van, hanem én adok neki, és higgyük el, hogy a mi úrunknak, aki új eget és új földet teremt, aki újját teremt mindeneket, hatalma van arra, hogy ezt az ígéretét beváltsa. Hogyha szomjúhozol, akkor nem kell minden nap gyalunak lennie. Otthon is ugyanezt élheted meg. Otthon is ilyen gazdagon megáld az Isten. A hétköznapokban, a következő vasárnap, a következő szombaton, bármilyen körülmények között légy, ugye, ha szomjúhozol, ő adja. Hát ilyen állapotban leszünk, ugye? És már ezt elkezdhetjük, mert azért azt olvassuk, hogy aki Krisztusban van, az új teremtés. Mert a föld fellázadt az ég ellen, az ember a menny ellen, de tudjuk, hogy Isten már elkezdte az újjáteremtést. Hiszen azért jött el az egyszülött fiú, hogy ennek a földnek egy új esélyt adjon. Hogy senki el ne vesszen, hanem aki csak hisz ő benne, az megmaradjon, életet kapjon. Tehát az új teremtés munkáját az Isten már elkezdte. És éppen ezért, ugye, ha onnan felülről jön ez a fénycsova, akkor egyszer véget ér az útunk. Egyszer véget ér mindannyiunknak. Ezen a héten is sokaknak véget ér, és lehet a következő héten ránk kerül a sor, és véget ér az útunk. De milyen jó, hogy miközben onnan jön az a fény, ugye mi ezt a véget nem végnek látjuk, hanem átértelmezve ugye az ígéretes kezdetnek. Úgy tekintek erre a végre, hogyha hogyha a kosárban vagyok, hogy igen, véget ér a tenger. Ha az árboc kosárból nézem, ugye, és kémlelem a horizontot, akkor azt látom, hogy az a hullámzó tenger és az élet ellenségeként megtapasztalt víz egyszer csak véget ér, és partra kerülök. És ott aztán kezdődik az élet, nem? Amikor a matrózok partra jutnak, mert fent konzervekben éltek, meg azonnal mind, de amikor eljutottak, ugye, akár Kolumbuszék Amerikába, akkor micsoda bőség várta őket. Ugye? Igazi vadak voltak ott, húst tehettek, gyümölcsöt tehettek, mindenféle finomságot, és friss vizet ihattak. Nem hónapokig kordóban tartottak. Tehát ott kezdődött az élet, amikor partra ért a hajó. És akkor milyen jó ez, hogyha onnan felül tőle érkezik a fénycsova, az útmutató, iránymutató, szó, ígéret, beszéd, és én ezt elfogadom, és követem, és akkor tudom, hogy eljön a pillanat, de milyen jó, hogy az a kezdet. Az igazi kezdetnek a pillanata. Ahogyan Bonhoeffer mondta, amikor reggel élete utolsó pillanataiban ugye vitték a kivégző osztag, vitték a kivégzésre, akkor mondta, hogy milyen fura, hogy ez most az életemnek, a földi életemnek az utolsó pillanata, de mégis milyen csodálatos, mert a mennyei életnek a kezdete. Tehát itt ez a földi élet megszakad, de ugyanakkor olyan folytatás jön, amit el sem tudok képzelni. Hát ezért jó az, hogyha felénk jön ez az igének a fénynyalába, hogyha mutatja nekünk az utat, és bátran ugye odaadni a gyeplőt az ő kezébe, nem mást jelent, hanem azt, hogy igazat adok az Istennek. Igazat adok, hogy Uram, így van. Én hiszem, ezt mondod, ez így van. Ez vár rám, nem más egyéb. Nem az öregségnek a kínjai, a süketség, ugye sokszor mondja már az azt, hogy én süket vagy. Ugye? Igen. És mi lesz 30 év múlva? Ugye, meg vakok vagyunk lassan, ugye vaksik vagyunk, szemüvekkel itt is, ott is már nem jó, hanem még erősebb kell. Igen, nem ez, ez is jön. De ezeket jó szívvel el lehet hordozni, mert ezek jelzik, hogy nem sokára következik az, amit megígért a mi Urunk. Hogy már nem vagyok olyan messzire, mint amikor futni tudtam, jól hallottam, ugye, jól láttam. Tehát ez annak a jele, hogy az idő megérik. Hogy betelik az idő. Nem elmúlik, elfut, elvész, hanem betelik az idő. Betelt az idő. Ugye? Egyre több leszek, és Isten ezt ajándékozza. Hát úgy teológusok körében vita témája ez, hogy a 8. vers hozzátartozik-e az ige szakaszhoz, vagy nem. Hát itt úgy is van tagolva, hogy hozzátartozik, az evangélikusok némelyek úgy kikanyarították a 8. verset, úgy áthúzták. És hát tudjuk, hogy nyugaton, de most már nem csak, hanem itt is nem szeretjük, hogyha a bűnről beszélünk. A pap ugye ne beszéljen még a szószéken sem, meg egymás között sem, mert hát nem jó az, inkább a szeretet Istenéről beszéljünk, ne beszéljünk arról, hogy ő büntet, hogy ő számon kér. És hát éppen ezért ez a 8. vers, ez mintha nem lenne, itt pedig itt van, azt mondja, hogy de a gyáváknak és hitetleneknek, az utánlatosoknak, a gyilkosoknak és paráznáknak, a varázslóknak és bálványimádlóknak, és minden hazugnak meg lesz az osztályrésze a tűzzel és kénnel égő tóban, ez a második halál. Első halál, ugye, testnek a halál, második halál, az ítéletkor mondatik ki, a második halál, akik a Krisztus Jézusban vannak, olvassuk a római levél első versében, nincs semmi kárhoztatás már azok felett. Ez azt jelenti, hogy ettől az ítélettől, akik Jézus Krisztusba kapaszkodnak, akik ő benne hisznek, azok úgymond már átmentek ugye ezen a fázison, a második halál már nem érheti, mert felszabadulnak minden ítélet elő. Hát én gyorsan előre szaladtam, ugye, de komolyan kell vennünk, hogy itt szól az Isten, hogy biza a gyáváknak, a hitetleneknek, mindazoknak, akik megmaradnak a nélküle valóságban, a tőle való elfordult állapotban, azok nem várhatnak semmi jóra. Azok nem várhatnak semmi. Úgy kérdezhetjük, hogy hát akkor ki az, aki megállhat? Ugye ez azt jelenti, hogy nekünk teljesen büntelenek kell lennünk, hogy mégiscsak számítsunk arra, hogy az Isten nem dob bennünket is a megsemmisülésbe, a második halálba. Hát ki az, aki büntelen lehetne? Ki az, aki valamelyiket ezek közül, a vétkek közül nem követte el, vagy ki az, aki gondolatban nem paráználkodott, ha nem is ténylegesen? Ki az, mert Krisztus Urunk azt mondja, ha már úgy tekintesz egy nőre, egy férfira, már is paráznaságot követtél el, akkor ki az, aki megmaradhat az ítéletben? Ki az, aki nem érdemelte ki ezt a második halált? Hát erre segítségünkre siet a felolvasott ige szakasz, és már utaltam rá, hogy bizony én adok majd a szomjazónak az életvizének forrásából ingyen. És itt erre az ingyenre szeretném felhívni a figyelmet. Azzal kapcsolatosan, hogy vannak-e bűneink, vagy követtünk el, ugye bűnt, voltunk-e hitetlenek, vagy paráznák, vagy akármilyenek, ugye, és így méltó ítéletre várhatunk. Ezzel kapcsolatosan erre utalnék, amit az Isten megígér. Aki szomjúzik, az ingyen kap. Nem azért, mert nincs bűne, vagy van, nem azért, mert az életvidele ilyen volt, vagy olyan volt. Aki szomjúzik, az ingyen kap, érdemtelenül. És nekünk ezt kell meghallanunk, hogy ingyen felkínálja, érdemtelenül. Nem kell nekünk bogarásznunk a múltunkat, ugye, kimondottan, hogy na most már vagy akár a jelenünket, ugye, csekkolnunk, hogy na megfelelek a kritériumoknak, hanem egyszerűen csak szomjazod-e azt, amit az Isten felajánl. És elsősorban önmagát kínálja. Mert ugyancsak ebben az ige szakaszban olvastuk, és itt térek most vissza erre, ugye, hogy azt mondja, új eget és új földet teremtek, és nem lesz a tenger, és nem lesz fájdalom, és mi lesz? De valami lesz. Én ott leszek velük, hajlékuk leszek, és én leszek az ő Istenük, és ők lesznek az én népem. Tehát zavartalan közösség lesz közöttem, és az én teremtményem között, az én népem között. Ugye az Ószövetségben is újra és újra ezt a fájdalmát mondja el a mi Teremtő Urunk, hogy az én népem, az én szemem fénye, az én mennyasszonyom, az én választottam, az én feleségem elfordult tőle. Elhagyott engemet. Lecserélt valaki mással, valami mással. Pedig én mindent megtettem érette. Az én szőlősemet megmunkáltam. Körbe kapáltam, körbe kerítettem, és mégsem termett gyümölcsöt. Hát a mi Urunknak ez a legnagyobb fájdalma, hogy megalkotott bennünket önmaga számára, hogy vele közösségben gyönyörködjön bennünk, és mi gyönyörködjünk ő benne, és nem ez történik. És azt mondja, új eget és új földet teremtek azért, hogy az, amit elgondoltam, az ott aztán kiteljesedjen, hogy én az ő Istenük legyek, ő pedig az én népem legyenek. Hát szomjúhozni nem jelenthet más egyebet. Nem még egy nagyobb üveg kólát, hogy azt megígyük, még egy jobb autót, vagy nagyobb házat, vagy ki tudja mit, mert minden elmúlik. És mondja az egyik kollégám, ugye, hogy hát nem is kollega, házigazda mondta. Igen, nem kollega mondta, mert vele is találkoztam, ugye, hogy hát mire gyűjtesz? Úgy sem vihetsz semmit. Olyan sokszor azt gondoljuk, ha egy kicsit több pénzünk lenne, akkor milyen jó lenne, akkor nem lennénk olyan szomjasak, nem lennénk olyan hajszoltak, nem lennénk olyan idegesek. Hogyha még ezt megvehetnünk, azt megvehetnünk, ha még erre spórolnánk, még arra, ugye, de szomjózni nem ezt jelenti, hanem betöltekezni, ugye, a mi Teremtő Urunkkal, közösségben lenni vele. És hogyha ezt szomjúhozzuk, akkor higgyük el, hogy nagyon jó lesz ez az itteni alkalom, a mostani, jó volt az este is, remélem, hogy jó lesz a mai napon is, de nagyon jó lesz otthon lenni. Nagyon izgalmas lesz a mindennapokban. Ha ezt szomjúhozzuk, ő adni fogja magát. Már elkezdődik a mennyek országa az életünkben. Már elkezdődik. ugye, az új teremtés feelingje, érezni fogjuk, hogy velünk az Isten, és akkor ki lehet ellenünk, hogyha ő velünk van, ha mi közösségben vagyunk ő vele. Hát, én ezt kívánom. Ez a szomjúság legyen bennünk, és fogadjuk tőle a felénk jövő fényt, az ő igéjét, az ő kijelentését, az ő ígéreteit, és vegyük magunkra azokat, és engedjük, hogy bennünk munkálkodjon ez az élő is, a szavában is ható Isten, és vezesse az életünket. Amen. Téged dicsérünk, Urunk, ezért a mai napért. Köszönjük, hogy a Te akaratodból vagyunk még, és hisszük, hogy Te, ha valamit akarsz, akkor azt jól akarod. Ezt a mai napot is nem hiába valóan kell nekünk eltöltenünk, hanem így a veled való összefonódásban és közösségben. Köszönjük, hogy adod magadat, Urunk. Te nem vonod meg a legdrágábbat tőlünk, önmagadat, a Te igéden keresztül. Adod nekünk a Te fiadban, ami megváltónkban, ami szabadítónkban. Adod magadat úgy, mint teremtőnk, mint megváltunk, mint megszentelünk. Örömmel fogadunk téged, Urunk, rád vágytunk, eddig is beismerjük, hogy egyedül csak te tudod megelégíteni a mi lelkünket, te tudod elcsendesíteni a szívünket, és milyen jó, hogy ezt nálad találjuk meg, dicsérünk és magasztalunk a te ígéreteidért, amelyel biztonságossá teszed, és reménységteljessé a holnapunkat és a jövendőnket. Most már tudjuk, hogy merre haladunk, és látjuk az utat, mert mutatod nekünk. Így légy irgalmasan és könyörülettel irántunk egész nap és a következő napokon is. De otthonainkban is, Urunk, hadd, hogy ez az irántad való vágyakozás és szomjúság jellemezze a mindennapjainkat, hogy aztán általad megelégítessünk. Áldunk és magasztalunk téged, Urunk. Amen.
Amen.